A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fennállva a 119. Zsoltár első versét. A 119. Zsoltár így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Krónika első könyve 14. fejezetéből. Az egész részt olvasom, leülve hallgassuk meg. A Krónika első könyve 14. részében így szól Isten igéje. Hírán pedig Tírus királya követeket küldött Dávidhoz, azon kívül küldött cédrusfákat, kőműveseket és ácsokat, hogy neki házat építsenek. És megismerte Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban Izrael felett, mivel igen felmagasztaltatott az ő országa, az ő népéért, az Izraelért. Vett pedig Dávid még több feleséget Jeruzsálemben, és nemzett még több fiút és leányt. Megértvén pedig a filiszteusok, hogy Dávid királlyá kenetett föl az egész Izrael fölött, feljöttek mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Amit mikor Dávid meghallott, azonnal ellenük ment. A filiszteusok pedig eljövén elszélettek a Réfáim völgyében. Akkor Dávid megkérdezte az Istent, mondván, felmenjek-e a filiszteusok ellen, és kezembe adod-e őket? Az Úr így felelt neki, menj fel, és kezedbe adom őket. Felmentek azért Baál-Perásimba, és ott Dávid megverte őket, és ezt mondta Dávid, Isten eloszlatta az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását. Azért nevezték azt a helyet Baál-Perásimnak. És ott hagyták az ő bálványisteneiket, és Dávid megparancsolta, hogy égessék meg azokat. Ismét feltámadtak a filiszteusok, és a völgyben szétterjeszkedtek. Azért Dávid ismét megkérdezte Istent, és Isten ezt mondta neki. Ne menj fel utánuk, hanem fordulj el tőlük, és menj rájuk a szedelfák irányában. És amikor hallod majd a járás dobogását a szedelfák tetején, akkor menj ki a viadalra, mert Isten előtted megy, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid azért úgy cselekedett, amint néki Isten meghagyta, és vágták a filiszteusok táborát Gibeontól szinte Gézeig. És elterjedt Dávid híre az országokban, és az Úr adta a tőle való félelmet minden pogányokra. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk! örökkévaló és mindenható Istenünk, áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged. Valljuk, hogy egyedül te vagy Isten, te teremtetted az eget és a földet és mindent, ami azokban van, és te alkottál minket is. Dicsőítünk azért, mert elhívtál minket a te egyszülött fiaddal, a Jézus Krisztussal való közösségre. Köszönjük, hogy előbb szerettél minket, mint ahogy mi egyáltalán hallottunk rólad. Köszönjük, hogy örökké való szeretettel szerettél minket. Azért terjesztetted ki reánk a te irgalmasságodat. Magasztalunk, atyánk, azért, mert ezen az elmúlt héten is oly sok jelét adtad. Szeretetednek, türelmednek, irgalmadnak. Megvalljuk, hogy nem érdemeltük meg ajándékaidat és áldásaidat. Bocsáss meg, hogy sokszor észre sem vesszük, hogy tőled kapunk ajándékot. Bocsáss meg, hogy oly sokszor elfogadjuk javaidat, de elmarad a hálaadás. Irgalmazz nékünk bűnösöknek. Megvalljuk bűnbánattal, hogy ezen a héten is sok mindent tettünk, ami előtt nem kérdeztük, hogy mi a te akaratod. Bocsáss meg, ha kételkedünk még abban is, hogy egyáltalán te megmondod nekünk akaratodat, és mi azt megérthetjük. Könyörülj rajtunk, és tedd ma világossá számunkra, ragyogtasd föl előttünk ezt a nagy lehetőséget. És kérünk, hogy az új élettel ajándékozz meg minket, hogy képesek legyünk érzékelni a te akaratodat, útmutatásodat. Hadd halljuk meg most is a beszédben a te igédet. Kérünk, vidd véghez ezt a csodát, hogy az emberi bizonyságtételen keresztül a te tulajdon szabad érkezik meg a mi szívünkhöz. És engedd, hogy ez az ige teremtő igévé legyen. Teremts újjá minket. Nem csak azt kérjük, hogy adj egy kis békességet, hogy igazítsd ki a gondolkozásunkat, hogy pótold ki életünk hiányosságait, új szívet kérünk tőled. Az újjáteremtés csodájában részesíts minket. Hadd lehessünk az új teremtés zsengéi, ahogy azt te megígérted. Köszönjük, hogy te magad munkálkodsz ott, ahol a te igéd hangzik, a te lelked és hatalmas beszéded által. Így hadd lépjünk most a te műhelyedbe, Istenünk, és vegyél kezedbe minket, ne utálj minket, formálj, tisztíts, alakíts, míg nem kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Ehhez kérjük a te szent lelked jelenlétét, munkáját, és még azt is tőled kérjük, hogy ne álljunk ellen a te munkádnak. Adj nekünk készséget arra, hogy ha indítasz, lépjünk, ha megállítasz, veszteg maradjunk, hogy komolyan vegyük, amit te mondasz. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét hirdetem. A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, ezt mondja könyörülő Urad. Amen. Urunk, valljuk, hogy a te igéd lehet a mi bölcsességünk fundamentuma. Nem is akarunk most sehova máshova fordulni igazi bölcsességért. Nyisd meg előttünk az ige ajtaját, és nyisd meg a mi szemünket, értelmünket, szívünket a te igéd előtt. Hadd legyen valóban óránként fáklyánk a te szent igéd. Ebben az órában is világítson most az nékünk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem, a Krónika első könyve 14. részének 13-tól 17-ig terjedő verseiben így olvashatjuk. Ismét feltámadtak a filiszteusok, és a völgyben szétterjeszkedtek. Azért Dávid ismét megkérdezte Istent, és Isten ezt mondta neki. Ne menj fel utánuk, hanem fordulj el tőlük, és menj rájuk a szedelfák irányában. És amikor hallod majd a járás dobogását a szedelfák tetején, akkor menj ki a viadalra. Mert Isten előtted megy, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid azért úgy cselekedett, amint néki Isten meghagyta, és vágták a filiszteusok táborát Gibeontól fogva szinte Gézerig. És elterjedt Dávid híre az országokban, és az Úr félelmet adott, tőle való félelmet minden pogányokra. Kedves testvérek, ennek a fejezetnek ezt a címet lehetne adni: Dávid a vezetett ember. Négy lépés ismétlődik többször egymás után ebben a rövid történetben. Dávid megkérdezi az Urat, Isten felel neki, ő aszerint cselekszik, és Isten győzelmet ad ellenségei fölött. Aztán újabb támadás éri, Dávid megint megkérdezi az Urat, Isten válaszol neki, ő mindenben aszerint jár el, és ismét győzelmet kap óriási túlerővel szemben is. Csodálatos párbeszéd ez. Isten gyermekeinek a nagy kiváltsága, a benne igazán hívők páratlan lehetősége, hogy megkérdezhetik az Urat, és az Úr felel nekik. Sokan vannak, akik egyáltalán nem hiszik el, hogy ilyen van. Azt mondják, hogy ez túlzás, ez rajongás, ez kegyeskedés. Hogyan volna az lehetséges, hogy Isten egyenként mindannyiunk problémáival törődik, és ő neki én, kis műtyürke ember annyira fontos lennék, hogy hétköznapi életem apró cseprő dolgaival hozzá mehetnék, és ő nekem felvilágosítást vagy tanácsot adna. Ez túlzás, ilyen nincs. Hogyan hallaná ő meg, hogy én mit mondok, hogyan érteném én meg, hogy ő mi, hogyan tanácsol, ez teljesen lehetetlen. Aztán vannak mások, akik meg túl hamar, túl könnyen azt mondják, hogy igét kaptam az Úrtól, tudom, hogy mit kell csinálnom. És sokszor utólag kiderül, hogy összetévesztették Isten igéjének az üzenetét a maguk szívének a vágyával. Azt hallották ki belőle, amit szerettek volna hallani. Megvan ez a hiba lehetőség is, de ebből nem az következik, hogy kapcsoljuk ki Isten vezetését az életünkből, hiszen minden hívő ember őszintén arra vágyik, hogy bár mindig érthetném, mi Isten akarata, hogy tudjam, mit kell cselekedni. Hanem abból, hogy hibák is lehetnek, az következik, hogy még jobban figyeljünk őrjá, és azt lássuk világosan, hogy Isten mit ígér erre nézve. Nem az, hogy mi mit szeretnénk, meg hogy hogyan vezessen minket. Ő mit ígért? Mi az, amit megmondott, hogy ez valóság lehet mindannyiunk életében? Mert itt azért elég egyértelműen és világosan történnek az események. Egy bizonyos helyzetben Dávid tanácstalan megkérdezi Istent. Így egyszerűen megkérdezi. Aztán úgy folytatódik, hogy mondja neki az Isten. Megérti, hogy Isten mit akar. Aztán mindenben aszerint cselekszik, és ott van Isten pecsétje az egészen, hogy áldás van ezen, úgy látják utólag is, hogy helyesen cselekedett, Isten győzelmet ad neki. De hogyan lehetséges ez? Kit vezethet Isten? Ki az, aki képes megérteni az ő tanácsait, akinek az életében ide egyszerűsödik a döntés nehéz feladata, hogy Uram, nem tudom, mit kell itt csinálnom, kérdezlek téged. Aztán megérti, úgy cselekszik, és mindenki láthatja, hogy Isten áldása van ezen a magatartáson. Testvérek, én azt hiszem, hogy mindnyájan elmondhatjuk, hogy annyi mindent elrontottunk már életünkben, a rossz döntéseink miatt. Olyan sokszor van az, hogy apró, jelentéktelennek tűnő családi eseményekben, vagy valakinek az egész életét meghatározó súlyos kérdésben nem tudjuk, hogy mi lenne a helyes. Az alázatosabb ember tanácsot kér másoktól. A gőgös büszke azt állítja, hogy ő tudja, mit kell tenni. De a szíve mélyén világos pillanataiban ő is elbizonytalanodik. Egyáltalán olyan sok bizonytalanság kísér minket. És sokszor leszünk tanácstalanok. Mit csinálunk mi ilyenkor? Hogyan lehetne eljutni oda, hogy így, mint Dávid, megkérdezem az Urat, megértem, hogy mit mondott, azt csinálom, és utána áldom őt, mert rajta van az ő áldása. És áldják őt még a körülöttem lévő hitetlenek is talán, látván az ő tetteit. Hogyan lehetne ide eljutni? Kit vezethet Isten így? Olyan világos ez a történet, hogy egész egyszerűen csak le kell olvasnunk róla azt a néhány ismérvet, ami azokat jellemzi, akiket Isten vezethet. Szám szerint 5-öt vettem észre ebben a történetben. Először is Isten azt tudja vezetni, aki tőle fogadja el mindig a maga helyzetét. Aki Istentől fogadja el az ellenségeit is. Aki nem akar kibújni a nehézségek alól, nem akar elbújni az ellenség elől, de nem is ugrik neki azonnal a maga elhatározásából, aki nem menekül ki bizonyos helyzetekből, hanem jóban és rosszban egyaránt Istenre néz, és tőle várja az útmutatást. Hiszen ha valakinek az első reflexe az, hogy elmenekül egy nehéz helyzetből, hogyan várhatná továbbiakban Isten vezetését? Ha az indulásnál már ő döntött Isten nélkül, akkor hogy képzeli azt, hogy ezután a rossz döntés után kaphat Istentől vezetést? Ha egy pillanatra is függetlenítette magát Istentől, akkor hogyan gondolja, hogy a továbbiakban meg függeni akar tőle? A maga rossz útjára akarja kérni Isten áldását? Vagy hogyan? Ezzel kezdődik az, hogy valaki vezethető, hogy életének minden eseményét, helyzetét, próbáját, áldását, nehéz emberét Istentől fogadja el. És mindig abból a helyzetből, amelyikben van, őre járnéz, és így kéri az útmutatást, esetleg a kiutat, a szabadítást, de úgy, hogy tőle fogadja el. Dávid itt királyságának az elején van. Meghalt Saul, végre nyugalma van Dávidnak, nem üldözi senki, lassan konszolidálódik a helyzet az országban, előbb a nép egy része, aztán mind a 12 törzs királyának fogadja el. A megelőző fejezetben olvastuk, hogy berendezi a rezidenciáját Jeruzsálemben, szaporodik a családja, ami mindig Isten áldásának a jele volt, felhozatja a szent ládát a szent városba, szíve vágya teljesül ezzel, és a népnek a vágya is. Olvastuk most a fejezet elején, hogy épülnek a külföldi kapcsolatai, egyre nagyobb tekintélye van neki, és annak a kicsi népnek a nemzetközi politikában is. Mások küldenek követeket hozzá, megkeresik, keresik a barátságát. Egy szóval felfelé ível a pályája, és megindul hosszú, nehéz korszak után a békés építő munka. És ekkor hirtelen megtámadják a filiszteusok. Mégpedig rájuk jellemző, szemtelen, kihívó módon egészen Jeruzsálem közelébe merészkednek. És ott egy völgyben szétterpeszkednek. Ezt olvastuk. Erejük teljes tudatában. Sokkal fejlettebb haditechnikájuk volt a filiszteusoknak, mint Izraelnek. Izrael csak gyalogosságot használt, a filiszteusoknak akkor már vasharci szekereik voltak, ami akkor legmodernebb fegyvere volt, és nagy túlerőben is voltak, szám szerint is. És Dávid ebben a helyzetben nem esik kétségbe, nem lázad Isten ellen, nem keseredik el, nem mondja azt, hogy Uram, miért engeden a nyakunkra ezt az ellenséget, amikor most olyan fontos és szép munkával vagyunk elfoglalva, hanem elfogadja ezt a váratlan csapást is Istentől, és a Sámuel második könyve, amelyik szintén leírja ezt a történetet, egy fél mondattal még kibővíti, és azt mondja, hogy amikor meghallotta a hírét, visszavonult az erődbe, ott imádkozott, és ott kérdezi meg Istent. Nem erről álmodott, hogy így induljon az uralkodása. Sok minden más szívesebben fogadott volna, most csak ne a filiszteus sereg jött volna. Valami miatt Isten így látta jónak. Akkor most mit kell csinálni ebben a helyzetben? És ebből a helyzetből kiállt az Úrhoz. Az érti tehát Isten vezetését, aki mindent az ő kezéből fogad el. Jót és rosszat, aki nem dönt magától semmiben sem, hanem mielőtt bármit tesz, megkérdezi az Urat. A második, amit megtudhatunk, hogy azt vezeti Isten, aki mindig figyel rá. Sok olyan embert ismerek, hívőket és nem hívőket egyaránt, akik életük egy-egy kritikus pillanatában szívesen megtudnák, hogy vajon most mit akar Isten ővelük. Akkor sem mindig azért, hogy feltétlenül azt meg is cselekedjék, csak úgy a többiek között jó lenne, ha Isten is adna tanácsot. Aztán majd ők eldöntik, hogy hallgatnak erre a tanácsra, vagy nem. Nos, az ilyen ember a legritkább esetben érti meg Istennek a vezetését. Vagy nem is kap tőle vezetést. Mert ha valaki úgy gondolkozik, hogy úgy általában tud ő helyes döntést hozni egyedül is, egyszer-egyszer előfordulhat, hogy tanácsra szorul, tanácsolja őt Isten is. Azt hiszem érzékeljük, hogy ez mennyire méltatlan Isten szentségéhez és nagyságához. Hogy ő csak úgy a tartalékban van nekem. Igen sokáig azt gondolom, hogy nincs rá szükségem, aztán ha van, akkor megrendelem a tanácsot tőle. Ilyen nincs. Ez az Isten szentségéhez méltatlan. Különösen, ha valaki azzal a lelkülettel kér egy-egy esetben tanácsot tőle, hogy egyáltalán nem bizonyos, hogy azt fogja tenni, ha megértette, hanem az Isten tanácsát a maga értelmének az ítélőszéke elé állítja. Akkor biztos, hogy nem kap. Vagy ilyenkor van az, hogy még hívő emberek is teljesen összezavarodnak, és már maguk sem tudják, hogy most vajon ez következik abból az igéből, vagy ezt a saját fantáziájuk súgta nekik, és teljes káosz lesz. Ha valaki mindig figyel Istenre, ha valaki az élet úgynevezett apró dolgaiban is, meg jelentős döntéseiben is, mindenek előtt őt kérdezi, mégpedig azzal az eltökéltséggel, hogy amit megértek, azt fogom tenni, akkor is, ha az eltér a gyakorlattól, akkor is, ha hozzá legközelebb állók is csodálkozni fognak, hogy hogy jutott ez eszedbe. Majd megmondja, úgy jutott eszembe, hogy az Úr ezt mutatta. Akkor lehet számítani vezetésre. Tehát, ha ott van bennünk az, hogy mindenképpen azt tesszük, amit ő mond, és ha szüntelenül figyelünk őre. Figyeljük meg, milyen szépen kiderül az, hogy Dávid állandóan, mint egy nagy radarernyő, úgy vette a jelzéseket, és azonnal komolyan vette, amit Istentől hallott. Ilyen kifejezések vannak itt, hogy megismerte Dávid, hogy az Úr őt megerősítette a királyságban. Jól mennek a dolgok, fölfeléivel a pályája, mindenki dicséri, meg mindenki egyre jobban el van foglalva azzal, hogy tollasodjék, és Dávid fölfelé figyel. Vajon mit mutat mindez? Vajon mit mond neki Isten? Jó ez az út? Jó ez a tempó? És akkor fölismeri, hogy igen, ez most az Úrtól van. Akkor mehetünk tovább ebbe az irányba. És ha Isten megállítja, többször volt ilyen, akkor megáll. És először talán értetlenül, de akkor is az Úrra figyel. Hogy most miért kellett megállni? Irányt kell változtatni, vagy mit kell tennünk? Ez a szakadatlan figyelés. És ebben gyakoroltatja Isten őt. Amikor a második csata előtt azt mondja, hogy most ne azonnal támadjatok, hanem majd, ha halljátok a szederfák, a balzsamfák tetején, azt, minthogyha egy menet indulna, a lábak dobogását. Ilyen jelet ad Isten, és azt mondja, ebből tudhatod meg, hogy az Úr megy előttetek, és ő győz. Ott vannak a riadó készültségben, ugrással készen, de még nem szabad indulni. Miért nem? Mikor szabad? Majd, ha azt meghallják, szakadatlanul figyelni. Nem fárasztó dolog ám ez Isten gyermekének. Éppen ez a biztonságunknak az egyik forrása és oka. Hogy van kire figyelnem. Hogy olyan sokszor kiderült már, hogy biztos jelzéseket ad. Jókor adja a jelzést. Érdemes ráhallgatni. Nem akarok én sem előbb, sem később indulni. Ő rá figyelek szakadatlanul. Ha éppen szélcsend van, akkor is. Ha a filiszteusok otthon vannak, és békésen építhetünk, akkor is. Ha hirtelen nagy baj történik, akkor is. Szakadatlanul, és mindig ezzel az elszántsággal, hogy amit megértek Isten akarataként, azt meg fogom cselekedni. Ez a második feltétele annak, hogy valakit vezethessen Isten. A harmadik a legegyszerűbb, de nekem személyesen most ez jelentette a legtöbbet. Az érti meg Isten akaratát, aki megkérdezi őt. Ez így hallatlan banálisnak tűnik, de figyeljük csak meg, testvérek, hogy igen sokszor nem jutunk el odáig, hogy megkérdezzük őt. Elméletileg ezt tudjuk, hogy van ilyen lehetőség. Ha eddig nem hallotta volna valaki, most hallja. És akkor megszólalnak bennünk a kérdések, hogy na igen, lehet, hogy Isten megmondja nekem. De vajon meghallja-e az én kérdésemet? Vajon fog-e felelni arra? Vajon hogyan fogom én megérteni, hogy mit felel arra? A hogyan izgat minket, és el sem jutunk odáig, hogy megkérdezzük. Figyeljük meg, hogy az okoskodásunkat és a kételkedésünket hogy felhasználja az ördög arra, hogy végül is ne jussunk el a tettig. Megvan valakiben a vágy, hogy de jó lenne, ha Isten tanácsolna engem. Egy pici hit is van mögötte, hogy lehetségesnek tartom. És valószínű, hogy az ő tanácsa mindig jó tanács. De hogyan fogja ő meghallani, hogy én mondom, hogyan fogom én megérteni, amivel ő tanácsol, hogyan leszek bizonyosabban, hogy az tőle van, és nem keverem össze a saját elképzeléseimmel? És addig soroljuk a kérdéseinket, hogy a végén nem kérdezzük meg, hogy Uram, most mit akarsz, hogy cselekedjem? Tessék megfigyelni. Itt lövi ki az ördög mindig azt, hogy ez a csoda megtörténhessen az életünkbe. Végül is nem kérdezzük meg. És hogyan felelne annak, aki nem kérdezi őt? Tessék kipróbálni, Ha valaki akkorka hittel, amekkorka éppen a szívében van, megkérdezi őt azzal a bizalommal, hogy Uram, te biztos jót fogsz mondani, én nem tudom, hogy hogyan fogom megérteni, meg mikor, de abban bizonyos vagyok, hogy te ezt is el tudod rendezni. Isten hatalmasan válaszolni fog, és az a picike hit eközben megerősödik, és legközelebb már nagyobb hittel tud az ember őhozzá fordulni. Bevallom, hogy amikor a héten a Bibliaolvasó kalauz szerint olvastuk ezt a fejezetet, és először elolvastam, nekem is ez jutott eszembe. Az első között, hogy hogyan érthette meg vajon Dávid. Nézzük csak még egyszer. És akkor elolvastam apróra, egész lassan, hogy hol van arról szó, hogy na hogyan értette meg, hogy mit mondott neki Isten. És meg kellett állapítanom, hogy ez a fejezet egy szót sem mond arról, hogy hogyan. Csak ezt mondja, hogy Dávid megkérdezte, Isten felel, Dávid úgy cselekedett, áldás volt rajta. De hogy hogyan értette meg, erről nincsen szó. A hogyan az Isten titka. És éppen mivel titok, szükségessé teszi a mi hitünket. Hit nélkül lehetetlen Isten vezetését kapni. A hit az egyetlen mód, ahogy egy ilyen magunkfajta nyomorult ember a hatalmas Istennel közvetlen kapcsolatba kerülhet. De hitáltal lehetséges. És az, hogy valaki megkérdezi az Urat, ez azt jelenti, hogy a saját hitetlenségével szembeszállt, és a benne lévő kicsike hit mellett döntött. És Isten az ilyen döntést nagyon megáldja. Azzal dicsőítjük mi az Istent, hogyha merünk a hitetlenségünk ellenére, a hitünkkel ő eléje menni. Akár mekkora az a hite, hitünk, eközben fog erősödni. A hit és a hitetlenség harca, amiről Pál apostol ír, hogy harcold meg a hitnek szép harcát, egyebek között ezen a csatatéren folyik, és itt dől el. Merek-e újra és újra a bennem romboló hitetlenség ellenére az Isten ígéreteivel élni, azokat komolyan venni. A legtöbbünkben valami kicsi hit már van, és mindannyiunkban van hitetlenség. Melyik mellett döntünk? Megállunk-e ennél a nagy bölcsességnél, hogy nem tudom elképzelni? A múltkor láttuk azt, hogy mennyi minden nem tudunk mi elképzelni, ami történik, ami valóság, amit Isten cselekszik, vagy cselekedne, ha hinnénk. Kit érdekel az, hogy mi mit tudunk elképzelni? Mit ígért Isten? Ígéri azt, hogy szemeivel tanácsol minket. Ígéri azt, hogy bölcsé tesz és megtanít, melyik úton járjunk. És amikor ott tiblábolunk, bizonytalankodunk az elágazásoknál, hogy most melyiken menjek, meg melyiken vezessem a rám bízottakat, merjük-e ilyen egyszerűen és ilyen bizalommal kérni, mint Dávid, mutasd meg nékem az utat, amelyiken járjak. Ezzel a hittel dicsőítenénk meg Istent. A hitnek az ószövetségi alapjelentése, testvérek, az, hogy egy gyöngébb rátámaszkodik egy erősebbre, és bizonyos abban, hogy az őt megtartja. Ez a hit. Az Ószövetség nem ismer elvont fogalmakat, ott események vannak a fogalmak mögött is. Ez a hit. Hogy tudom, hogy gyönge vagyok, bocsánat, ha így mondom, hogy egy-egy döntés előtt gyenge az én elmém is, nem tudom átfogni az egészet, nem tudok felelősen nyilatkozni. Márpedig várják tőlem. Határidőre. Jövő hét közepéig meg kell mondani, és nem tudom. És én, mint gyenge, jövök az erőshöz. És azt mondom, hogy Uram, te mindent tudsz. És te megígérted, hogy fogod az én jobb kezemet, és tanácsoddal igazgatsz engemet. Itt a kezem, merre kell menni. Ez a hit. És még mindig nem tudom, hogy merre kell menni. Éppen ez a hit lényege. Hogy mer a láthatatlanokra nézni. Isten ígéreteit komolyan venni. Hogyan fogja megmondani? Mikor fogja megmondani? Majd meglátom. De ha nem kérdezem, soha nem fogom megtudni, hogy ez a hogyan történik. Ez örök titok marad előttem. Hinni azt jelenti, hogy akkor is kérdezem őt, ha nem tudom elképzelni, hogy hogyan fogom megérteni. És Isten erre a hitre felel. Ez a hit azt jelenti, hogy mégiscsak rábízom magamat és az enyéimet Istenre. Rábízok mindent, amiben most tanácsot kértem tőle, mert őt megbízhatónak tartom. Ez a hit. Isten megbízható. Ezért rátámaszkodom, rábízom magamat. Megbír engem, és elbír ellenségeimmel. Isten élő személy. Istent meg lehet kérdezni. Hogy hogyan éltem meg a válaszát, ezután fogom megtapasztalni. A negyedik, ami kiderül ebből az igéből, hogy amikor ismét nehéz helyzetbe kerül Dávid, akkor ismét megkérdezi az Urat. Ismét megtámadták azért a filiszteusok, és szétterjeszkedtek a völgyben, azért Dávid ismét megkérdezte az Istent. Ugyanúgy támadták meg, mint előtte. Ugyanott telpeszkedtek szét, ahol előzőleg. Hát ez már járt út. Előtte megmondta Isten, mit kell csinálni, gyerünk, most is, hajtsuk végre azt. Hiszen ehhez már élt Dávid. Nem élt. Dávid nem volt ilyen önhitt és gőgös. Azt mondta, hogy Uram, ez egy egészen új vállalkozás. Most itt mi a te akaratod? És kiderül, hogy egészen más út vezet a győzelemhez itt, mint korábban. Először is azt mondja Isten, hogy most ne szembe támadd őket, hanem kerülj a hátuk mögé. Azt mondja, hogy ne azonnal támadd meg őket, hanem majd, ha én jelet adok. És ott van ez a sajátos jel, hogy majd, ha dobogás félét hallatsz a balzsamfák tetején, akkor induljatok. Minden egészen más. Csak az azonos, hogy itt is az Úr megy előttük, és ő adja a győzelmet a kezünkbe. De más út vezet a győzelemhez. Nehogy azt gondolja Dávid, és bármelyikünk is, hogy mi már ehhez éltünk. Testvérek, mi olyan hamar megnövünk a magunk szemében. Ha életünk valamelyik területén áldást kaptunk Istentől, olyan könnyen magunknak tulajdonítjuk. Így számolunk be róla, hogy ez sikerült. És azt gondoljuk, hogy ha ugyanolyan eset ismétlődik az életünkben, akkor mi azt már meg tudjuk oldani. Aki igazán alázatban van, az komolyan veszi, amit Jézus mondott, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Az mer kisgyermek maradni az atya előtt. És az ilyet lehet vezetnie az atyának. A kisgyermeket lehet vezetni. Merjetek kicsik maradni. Meg ne nőjünk, mert akkor vezethetetlenekké válunk. Tanítható, vezethető, csak a kisgyermek marad. És Isten a hittel éppen azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint a gyermekek, akiket megajándékozhat és vezethet. Akik nem akarják többé függetleníteni magukat tőle. Egy-egy ember lelki besötétedése általában úgy kezdődik, hogy azt gondolja, valamit már Isten nélkül is tud. Vannak olyan kérdések, ahol ő nem szorul Isten tanácsára, hiszen már kapott korábban tőle. Elkezdődik a lelki besötétedés. Az marad mindig friss, Isten vezetése előtt mindig nyitott, arra nagyon érzékeny, aki mindig tudatában van annak, hogy én ő nélküle semmit nem tudok. Ő azonban engem mindenre megtaníthat. És az ötödik az, hogy ha megérti az ember, hogy mit akar Isten vele, akkor mindenben azt kell cselekednie. Olyan szép ez a záró mondat itt ebben a történetben. Dávid azért mindenben úgy cselekedett, amint néki Isten meghagyta. Akkor számíthat arra, hogy legközelebb is meg fogja érteni. Megértettem, hogy ő mit akar, mindenben úgy cselekszem, és már figyelek is arra, hogy a következő lépés merre vezet. Így fejlődik ki a lelki érzékenység az emberben, így látja meg Istent az ő tetteiben, így hallja meg őt az igében, így kapja egyre inkább az ő lelkét, aki bizonyossá teszi afelől, hogy ez az ő akarata, és nem téveszti össze a saját elgondolásaival. Azt vezetheti Isten, aki tőle fogadja el mindig a maga helyzetét, a rosszat is. Azt vezetheti, aki mindig figyelő rá, mégpedig úgy, hogy amit megélt Isten akarataként, azt meg fogja tenni. Azt vezeti ő, aki kérdezi. Azt vezeti, aki ismét kérdezi. És azt vezeti tovább, aki azt cselekszi mindenben, amit Isten mondott. Csodálatos élet az, amelyik Isten vezetése szerint történik. A hittel, mint antennával fogjuk az ő adását, és a hit által bennünk élő Krisztus, a belső ember, az új ember érti, hogy mi Isten akarta. De csak ez érti. Nem lehet ott elkezdeni, hogy Uram, adj nekem vezetést. Mert a Szentírás azt mondja, hogy a pszichikus ember, tehát aki még nem rendelte alá egész életét Isten lelke uralmának, nem foghatja fel az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok azok neki. Csak az újjászületett, görög szóval a pneumatikus, az Isten szent lelkét befogadott ember értheti meg az Isten gondolatait. Ezért, ha valaki vágyik arra, hogy ilyen vezetett ember legyen, először is Jézus szavát kell meghallania, szükséges újonnan születnetek. Csak az újjászületett ember vezethető. És még annak is minden lépésnél ügyelnie kell arra, hogy megmaradjon az úton, hogy Istentől fogadjon el mindent, hogy mindig figyeljen rá, hogy merje őt egyszerű bizalommal kérdezni, hogy minden esetben újra merje őt kérdezni, és aztán tegye meg azt, amit meghallott. Imádkozzunk egy másik Zsoltár versével ezért a vezetésért. A 86. Zsoltár 6. verse így hangzik. Vezess, Uram, útaidban, hogy járjak igazságodban, és csak arra hajts szívem, hogy szent nevedet féljem. Néked, Uram, hálát adok, és teljes szívből vígadok, mindörökké nevednek, dicséretet éneklek. A 86. Zsoltár 6. versét énekeljük. Urunk, szeretnénk mi is teljes szívünkből vígadni és örvendezni annak, hogy jó irányba haladunk, helyes úton járunk, jó felé vezetjük a ránk bízottakat. De bevalljuk, hogy olyan sokszor bizonytalanság gyötör minket. Bevalljuk, hogy olyan sok mindent elrontottunk már, amit nem is tudtunk helyrehozni. Jóvá tehetetlen, rossz döntések halmozódnak mögöttünk. És mégis olyan gőgösen, nélküled is merünk elindulni, dönteni, légy irgalmas nékünk. Köszönjük ezt a nagy lehetőséget, amit most elénk adtál. Köszönjük, hogy lehetséges megtudnunk a te gondolataidat. Köszönjük, hogy a te akaratod az jó és tökéletes akarat. Te jobban tudod, hogy mi jó nekünk, mint mi magunk. Bocsáss meg, hogy mégsem kérdezünk mi téged oly sokszor. Bocsáss meg, ha úgy mertünk megkérdezni, hogy előre tudtuk, hogy nem fogjuk megcselekedni, ha olyat mondasz, ami nekünk nem tetszik. Bocsáss meg a mi gonosz szívünknek ezt a vakmerő lázadását. Szeretnénk megtérni ebből. Szeretnénk megalázni magunkat előtted. És úgy kérni és kérdezni most téged, mint akik komolyan vesszük, hogy te vagy az Isten, és mi a te alkotásaid vagyunk. Szeretnénk gyermekeiddé lenni, akik újra értik szabadat, akik kapták szent lelkedet, akiknek öröm engedelmeskedni. Szeretnénk feltétel nélkül bízni benned, azokat a kijelentéseidet is igaznak elfogadni és elkezdeni cselekedni, amiket nem értünk. Egyáltalán azt tartjuk nagy csodának, hogy megélhetünk bármit is a te gondolataidból. Köszönjük, hogy a te szent lelked lefordítja azokat nekünk. Tölts meg minket a te lelkeddel. És mi szeretnénk a te lelkedtől vezetett emberek lenni, és így igazán a te gyermekeid. Ajándékozz meg az újjászületéssel, az új élettel, és azzal, hogy így maradjunk meg mindig a te utadon. Köszönjük, hogy szabad most is hozzád kiáltanunk. És mindnyájan kérdezhetünk téged, most talán sokkal őszintébben és nagyobb bizalommal, a hitetlenségünkkel dacolva, és a te ígéreteidet komolyan véve, mit akarsz, hogy cselekedjünk? Kérünk, ne maradj néma, adj nekünk választ. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így ülve maradva hallgassunk meg egy mondatot a Bírák könyvéből. A Bírák könyve 13. részének 12. verse így hangzik. Manoach ezt mondta, ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő? Mai igénk arról szólt, hogy Isten kész tanácsolni minket. Lehet úgy élnie a hívő embernek, hogy lépésről lépésre kapja Isten vezetését. Hadd kérdezzem meg mindjárt egész röviden rejátok alkalmazva a most hallott igét, hogy tudjátok-e ti, hogy hogy kell ezeket a gyermekeket helyesen nevelni? Tudjátok-e, hogy mit kell ahhoz tennetek, hogy a Juliskából az legyen, akinek őt Isten elgondolta, hogy a kicsi Tamás azzá nőjön föl, akinek őt Isten eltervezte? Ki bizonyos ebben közületek? Én úgy gondolom, hogy akinek van egy kis önismerete, az félve és nagyon őszintén azt mondja, hogy fogalmam sincs. Igyekszem enni adni neki, amikor kell, mindazt elvégezzük körülötte, amit ilyenkor szokás egy ilyenkorú gyerekkel, de mindig úgy lesz, hogy olyan idős gyereketek még nem volt, mint amilyen ő lesz. A legidősebb gyereknél érzik ezt a szülők, hogy 7 éves gyerekkel még sose bántam. 12 évessel még sose bántam. Mit kell egy 16 évesnek most ilyen helyzetben mondani? Ilyen helyzet még nem volt. Újra és újra érzi a szülő, hogy nem tudom. Nem tudok gyereket nevelni. Képzetlen vagyok, tanácstalan leszek, és mégis tanácsot kell adnom, és döntenem kell, valamit tenni kell. Ilyenkor most jobb, ha odasózok neki, vagy jobb, ha elengedem a fülem mellett, vagy megbeszéljük, most kell megbeszélni, vagy majd ha lehiggad, meg én is lehiggadok. Mit kell ilyenkor csinálni? Akiben van egy kicsi alázat, az éppen a gyereknevelés területén újra és újra oda kényszerül Istenhez, és azt mondja, hogy Uram, nem tudom. És ebbe a helyzetbe szól bele ez az örömhír, hogy Isten kész tanácsolni titeket is ebben. Olyan becsületes édesapa volt Sámson apja, Manoach, aki mikor meghallotta, hogy gyermeke fog születni, még meg se született a kis Sámson, már azt kérdezi, hogy ha beteljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő? A hívő szülő teljes nyitottsága. Uram, ez a gyerek a tiéd. Csak te ismered. Én együtt élésünk végéig se fogom egészen kiismerni. Adj nekem tanácsot, hogy mikor mit kell vele tennem, és mikor mit kell neki tennie. Ott van-e a szívetekben ez az őszinte vágy? Uram, mutasd meg nekünk, mit cselekedjék, és mit cselekedjünk mi. Tulajdonképpen elég az, hogyha ezt a kérdést valaki őszintén fölteszi Istennek. És akkor kezdődnek a csodák. Azok a csodák, amiket sokszor csak utólag veszünk észre. De amik miatt ott lehet, sokszor talán nehéz körülmények között is, minden hívő szülő szívében az az öröm, amiről most énekeltünk, a 86. Zsoltárban, hogy akit vezet az Úr az ő útjain, és aki hagyja magát vezetni, annak a szíve tele lesz ezzel az örömmel és boldogsággal. Nem rontottam el, én elrontottam volna, és az Úr nem engedte. Kérdezzük csak legközelebb is, és hallgassunk rá, és vegyük komolyan, amit mond. Már csak azért is kell, hogy kérdezzétek Istent, mert nem árt most e kicsinyeknek a keresztelőjén ilyesmiket komolyan végig gondolnatok. Az az Isten, akitől ti tanácsot kértek, előbb ismerte a gyermeketeket, mint ti. Jobban szereti a gyermeketeket, mint ti.